A stúdió vendége Orbán Viktor miniszterelnök. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nincs reggel, hogy ne zuhanna ránk valami újabb hír lassuló gazdaságról, recesszióról, tőzsdei esésekről. Tud egyáltalán a kormány számolni valamilyen megbízható adattal? Milyen növekedési adatokkal tud számolni a kormány így nyár végén?
Természetesen tud, mert hát ez a dolga, hogy megértse, de legalábbis megérezze a jövőt. Egy ország munkájának irányítása az föltételezi, hogy rendelkezzünk egy megbízható, lehetőleg pontos képpel arról, hogy mi vár ránk a következő néhány évben. Enélkül nem lehet jól irányítani egy ország munkáját. Az elmúlt napokban most már bizonyossá vált, hogy a helyzet meglehetősen világos és egyszerű. Azok a korábbi találgatások egy év óta, másfél év óta tulajdonképpen a politikai elemzések erről szólnak, bármelyik világ napilapot üti föl, ezt találja bennük. Milyen lesz a válság természete? Ez volt a fő kérdés. Volt egy gyors visszaesés 2008-tól kezdődően, gyorsan kilábalunk belőle, vagy egy ilyen L alakú, ahogy írják, visszaestünk, és ott maradunk, stagnálás következik, V alakú, gyorsan visszarendünk, dupla V alakú, megint visszaesünk. Tehát csak erről szólt lényegében a nemzetközi szakirodalom. Mára eldőlt az a kérdés, hogy nem lesz Európában gyors kilábalás. Hogyha még őszintébben fogalmazok, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon nagy bajban van az európai gazdaság, ezért egy hosszú, legalább 8-10 évig tartó, addig elhúzódó, komoly gazdasági válságra kell számolni abban a világban, ahol mi élünk.
Azt mondja, hogy mára eldőlt, de nem lehet arra gondolni vagy számítani, hogy ezek még csak előrejelzések. Augusztus vége van, ne várjuk ki az év végét azzal, hogy mi lesz 2011-ben a gazdasági növekedési adat, például Magyarországra, vagy az eurozónára, vagy az Egyesült Államokra. A Nemzetközi Valuta Alap például egy olyan jelzést adott ki, hogy nem biztos, hogy recesszió lesz, nem biztos, hogy hónapokon keresztül tart a megtorpanás.
Ez nem a növekedést érzem itt a legnagyobb problémának. Bár kétségkívül ez egy súlyos kérdés. Az igazi gond az eladósodás. Tehát azért mondhatjuk most már bizonyosnak az előttünk álló 8-10 évre prognosztizálható mély európai válságot, amely nem azonos módon érinti majd az európai országokat, de az egész európai térségre jellemző lesz, mert az eladósodást nem tudták megfékezni az európai államok. Tehát az államok adóssága folyamatosan nő, ketten vagyunk egész Európában, a svédek és mi, akik képesek leszünk ebben az évben csökkenteni az államadósságot, a többieknél mind nő, jó néhány országnál a kezelhetetlenül veszélyes zónába került, Görögország az egyik ilyen példa. Egyre több ország fogja elérni azt a számot, azt a határt, amikor már nem tudja, tehát nyilvánvaló, ha nem is vallja be, de nyilvánvaló, hogy a büdös életbe, ha szabad így fogalmaznom, nem fogja tudni visszafizetni azt az adósságot, mert nincs olyan matematikai képlet, amiből kijönne, nincs az a gyors gazdasági növekedés, amiből egy 140-150-160%-os államadósságot vissza lehetne fizetni, és ez az államadósság nyomja agyon az európai gazdaságot, és az derült ki az elmúlt hónapokban, hogy nem képesek közösen az európai országok olyan gazdaságpolitikát kialakítani, amellyel meg tudnák állítani ezt, amiről beszélünk. Most mi következik ebből Magyarország számára? Ebből az következik, hogy ha közösen nem megy, akkor mindenkinek külön-külön kell megpróbálnia. Ezért lesznek olyan országok, amelyeket az európai válság le fog győzni, és lesznek országok, amelyek legyőzik ezt a válságot. Magyarország le fogja győzni ezt a válságot. Én bennem nincs kétsége felől, biztos vagyok abban, hogy képesek leszünk arra, hogy a válságból megerősödve kerüljünk ki, tehát nem csak túléljük, hanem erősebbek legyünk a válság végén, mint a válság elején voltunk, csak azt az illúziót kell elfelejtenünk, hogy a bennünket körülvevő világ kedvezőbb, könnyebb, segítőbb lesz, mint amilyen most.
De ön szerint a tagállamok valóban szívüket, lelküket beleadják az államadósság csökkentésbe? Mert hadd legyek az ördög ügyvédje. Tény, hogy a környező országok közül Szlovákiának, Szlovéniának, Csehországnak, Bulgáriának fele akkora GDP arányos államadósága van, mint nekünk. De a nagyoknak, Németországnak, Franciaországnak nagyobb az államadóssága, mint a miénk. Gyakorlatilag a 80%-os államadósság az az EU átlag. Miért olyan fontos, miért kell elsősorban ortodox módon az államadósság csökkentésre gondolni a válságkezeléskor?
Hát azért, mert az államadósság elviszi a pénzt, ha fölvesz egy hitelt, akkor azt egyfelől valamikor vissza kell fizetnie, másról pedig folyamatosan kamatot kell fizetnie. És minél nagyobb az államadósság, önnek annál magasabb is, annál több kamatot kell fizetnie. Következésképpen önnek egyre kevesebb pénze marad arra, hogy élelmiszert vásároljon, a gyereket iskoláztassa, hogy utakat építsen, hogy kultúrára fordítson, hogy az egészségbe ruházon be. Tehát folyamatosan csökken annak az összegnek az aránya, amely visszatér az adott gazdaságokba, amelyek akár jóléti, akár gazdaságfejlesztési célokra visszatérnek a nemzetgazdaságokba, és nő az az összeg, amelyet elvisznek a hitelezők. Ezért egy-egy országnak a gazdasági összeomlás szélén tartása, az persze rossz egy-egy országnak, de a spekuláns pénzügyi csoportoknak kifejezetten kifizetődő. Tehát ezen a válságon nagyon sokan nyernek. A görög válságon a görög emberek buknak, de nagyon sok spekuláns pénzügyi csoport halálra keresi magát rajta. Most nekünk azt kell elkerülnünk, hogy a magyarok munkáján mások keressenek, ezért nem szabad rásodródni a görög útra, hanem tovább kell haladni azon a megújítási programon, amelyet egy év ezelőtt hirdettünk.
Ha együtt nem megy, akkor hogy fog menni ez Magyarországnak? Arra gondolok, hogy az államadósság csökkentés mértékéről azok voltak a korábbi tervek, a kormányzati tervek, hogy kora ősszel lesz egy újabb jelentős mértékű államadósság csökkentés.
Ez így lesz.
Ez nem változik.
Igen, ez így lesz, tehát valamikor a következő egy hétben be fogok jelenteni egy néhány százalékot érintő újabb államadósság csökkentést, amit én nagyon nagy sikernek tartok, és jó jelnek a jövőt illetően.
A forrás sem változik, tehát a magánnyugdíj pénztári vagyonokból?
Igen, tehát van egy vállalása a parlamenti többségnek, van egy döntése, amelyel kimondtuk, hogy a nyugdíjrendszer átszervezéséből fölszabaduló összegeket, azokat kizárólag a nyugdíjrendszerre, illetőleg államadósság csökkentésre szabad fordítani.
És a ciklus végére mekkora lesz az államadósság?
Kérdezzen valami könnyebbet, ha szabad, de nagyon-nagyon óvatosan és tág határok közötti becsléssel azt tudom mondani, hogy a következő évben már szeretném 2012-ben, ha Magyarország képes lenne 70% alá vinni az államadósságot, és szeretném, hogyha a 60-hoz közelebb lenne a ciklus végén, mint a 70-hez.
Nem ígérem, hogy könnyebb lesz a kérdés, de mennyit kell változtatni mindezeknek a fényében, ha az eurozóna tartós válságából, évekig tartó válságából, az imént elemzett módon ebből kiindulunk, akkor mennyit kell változtatni a költségvetési terveken, amely ugye a hírek szerint elkészült, a kormány első olvasatban tárgyalja, tehát tartható az eredeti menetrend. Mennyit kell azon például változtatni, hogyha valóban kisebb Magyarország GDP növekedési adata, akkor az egyértelműen bevétel kiesést jelent.
Ugye való igaz, amit ön mond, a növekedés az bevételt hoz a költségvetésnek is. A növekedés jó dolog, mert a növekedés azt jelenti, hogy az embereknek van munkájuk, kapnak fizetést, ha van növekedés, akkor számolhatnak növekvő fizetésekkel is, és aztán a költségvetésnek is ezen keresztül van bevétele, vagyis több jut egészségre, oktatásra, nyugdíjra, vagy éppen gazdaságfejlesztésre. Most a magyar növekedés az magasabb ma, mint az európai átlag. Tehát azért a növekedésről mindenfajta vitákat lehet hallani, de a kiinduló pont mégiscsak az, hogy a magyar emberek munkájának eredményeképpen az ezelőtt, másfél évvel ezelőtti helyzet, amikor a magyar gazdaság egyáltalán nem növekedett, ez a helyzet megváltozott, és ma nő a magyar gazdaság, tehát jó pályán van, csak a növekedést azt mi szeretnénk a mostani 2% helyett inkább a 3-4 vagy 5%-os tartományban látni. Na most, ami a költségvetés összefüggését illeti, mármint ennek a ténynek a költségvetéssel való összefüggését illeti, én nem a rövidtávú költségvetési tervezést tartom igazán fontosnak. Azt meg fogjuk oldani, mert a magyar parlament, illetve a magyar kormány, mondhatom, rutinból képes. Hanem, hogy az egész gazdaság átszervezésének programja az ne torpanjon meg. Sőt, az én válaszom erre a világgazdasági helyzetre, amiről beszélünk, erre az európai gazdasági válságra, az a megújulás és az átszervezés fölgyorsítása lesz. Tehát én arra fogok javaslatot tenni az előttünk álló egy hét során a Fidesz frakciójának, a kormánynak, a Fidesz elnökségének, a kereszténydemokratáknak is, hogy gyorsítsuk föl azokat a terveinket, amelyek Magyarország megújítását célozzák. Az oktatás átszervezését, az egészségügy átszervezését, az önkormányzati rendszer átszervezését, a gazdasági támogatási rendszerünk átszervezését. Egyetlen forint pazarlás sem engedhetünk meg magunknak, egyetlen felesleges kiadás sem engedhetünk meg, és egyetlen ember sem dolgozhat feleslegesen az állami gazgatásban, mert ezt most már nem bírja el az ország.
De az is érdekelne, hogy jelente a gazdasági kormányzásban filozófiai váltást ez a bizonyos bevételkiesés, amely mondjuk a háztartások fogyasztásában mutatkozik meg, hiszen sajnos ez is tény, hogy 8 milliárd forintot jelent az a 0,5%, amivel kisebb a háztartások fogyasztása. Ez ugyan megint jobb, mint a környező országok adata. Tehát kisebb mértékben csökkent nálunk a fogyasztás, de hát egy kulcsos jövedelemadónak köszönhetően nagyobb a háztartások elköthető pénze, a reálhozamok többnyire már azért célhoz érnek, és mindezek ellenére a háztartások nem hajlandók fogyasztani. Ebből kifolyólag jelente bármilyen filozófiai váltást a gazdasági kormányzásban ez az adat?
A legkevésbé sem, sőt, én a kérdésben szereplő összefüggést sem fogadom el. Egyszerűbb módon látom a világot, ha szabad így fogalmaznom. Látom ezeket a vitákat erről, növekedés, fogyasztás, megtakarítás. Én nagyon egyszerű módon gondolkodom erről. Először is van növekedés, az azt jelenti, hogy van munka, 41 néhány ezerrel többen dolgoznak, mint dolgoztak egy évvel ezelőtt, és a szám ez emelkedni fog. A magyar gazdaság jól teljesít, mert óriási exporttöbletünk van, el tudjuk adni azt, amit előállítunk. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem élnek jól, sőt, nagyon sokan nagyon nehezen élnek, de valóban jó néhány, sok millió családnál több pénz van most, mint volt egy évvel ezelőtt, még ha nem is annyival több, mint amennyivel szeretnénk. Innentől kezdve azonban nem gondolom, hogy a kormánynak el kellene dönteni az emberek helyett, hogy ők mit csináljanak a pénzükkel. Nem is értem, hogy miért akarjuk rávenni őket, hogy fogyasszanak. Hát majd egy család, aki jól ismeri a saját helyzetét, szemben önnel vagy velem, mert mi nem ismerjük az ő helyzetüket, eldönti, hogy mit engedhet meg magának, hogy vegyen valamit, vagy úgy érzi, hogy neki takarékoskodnia kell, vagy úgy el van adósodva, hogy a többletpénzt arra kell fordítania, hogy törlesz az adósságait, vagy visszafizesse azokat. Tehát én nem gondolom, hogy a kormánynak bele kellene avatkoznia abba, hogy az emberek mit tegyenek a pénzükkel. A kormánynak az a dolga, hogy lehetőséget teremtsen az emberek számára, hogy dolgozzanak, és minél többet keressenek. És aki fogyasztani akar, mert úgy gondolja, hogy megengedheti magának ezt, és vállalhat ilyen kockázatot, az fogyasszon, aki pedig megtakarítani akar, az takarítsa meg. Innentől kezdve ízlés kérdés, hogy erről ön vagy én mit gondolok. Engem arra tanítottak otthon, hogy ha van pénzed, akkor először takarékoskodj. De hát mások inkább fogyasztani szoktak. De ezek olyan kérdések, amiket nem emelnék a kormányzati gazdaságpolitika rangjára. A kormánynak inkább figyelnie kell, hogy mit csinálnak az emberek, nem pedig irányt szabni a számukra a személyes szokásaikat illetően. Nekünk figyelnünk kell, hogy most többet fogyasztanak, vagy többet takarítanak meg. Azt látom, hogy ma többet takarítanak meg. Én inkább azon gondolkodom, hogy ha már az emberek többet takarítanak meg, mint korábban, akkor hogy tudnánk lehetővé tenni, hogy ez a pénz, amit ők meg akarnak takarítani, valamilyen módon szerepet játszon a magyar állam finanszírozásába. Tehát hogyan tudnánk elérni például azt, hogy a magyar államkötvényeket közvetlenül az emberek vásárolják meg, és a lehető legegyszerűbb úton jusson el hozzájuk, ha már takarékoskodni akarnak, hiszen a mi állampapírjainknál biztosabb megtakarítás a Magyarországon nem létezik. Tehát én nem az emberek szokásainak megváltoztatásában gondolkodom, hanem a szokásaikat szeretném fölhasználni az egész közösség érdekében.
Akkor hagyjuk is a háztartásokat, nézzük még egy gondolat erejéig az államháztartást. A költségvetés kiadási oldalát hogy érintheti mindez? Azt mondja, hogy már rutinból fel van készülve a magyar parlament, a politikai elit arra, hogy takarékoskodni kell. Hol lehet még takarékoskodni?
Hát jól néznénk ki, hogyha a magyar parlament nem lenne képes arra, hogy elkészítsen egy életképes költségvetést. Az ez a minimum, amit elvárhatunk a választott vezetőinktől. Nem, én nem takarékoskodásról beszélek. A takarékoskodás és a megszorítások politikája az megbukott Magyarországon az elmúlt 8 évben. Az előző időszakban volt itt vagy 5-6 nagy megszorítás, aminek az eredményeképpen mindig visszajutottunk oda, ahol a megszorítás előtt voltunk, vagyis nem jutottunk ki a bajból. Ezért az elmúlt egy évben sem alkalmaztam a megszorítások politikáját, sőt, mereven elutasítottam, és ezt fogom tenni a következő időszakban is. Minden változásnak hosszabb távon kell, hogy értelme legyen. Nem a rövid távú megtakarítás az értelmet. Ezért mondom, hogy Magyarországot meg kell újítani, és Magyarországot át kell szervezni. És ott, ahol pazarlás van, azt meg kell szüntetni, ahol észszerűtlenül működnek a dolgok, azt meg kell változtatni, a múlt hibáit ki kell javítani, és néha le kell dönteni egy-egy tabut. Ezt nevezem én megújításnak és átszervezésnek. Tehát nem az a kérdés mindösszesen, hogy a következő évi költségvetésre nézve egy-egy döntés milyen hatást gyakorol, hanem a következő 8-10-15 évre nézve egy-egy döntés döntésnek megvan-e az értelme. Ez a különbség, a megszorítás és az átszervezés.
Beszéljünk a kormány egy nagy vállalásáról, a törlesztő részlet defagyasztásáról, a fizetésképtelen devizahitelesek ügyéről. 4900 milliárd forint sorsáról beszélünk, ennyi a magyar adósság. Ez egy óriási halmaz. Egyrészt augusztus végéig ugye a friss hír az, hogy 1000 alatt van azoknak a száma, akik érdeklődnek. Ez persze decemberig még változhat. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy mit szól a jegybank elnök nyilatkozatához ezzel kapcsolatban, aki azt mondja, hogy felesleges megmenteni a devizahiteleseket bármi áron, tanulják meg a leckét. Nyilván ön is hallotta ezt a nyilatkozatot. A jó indulatú olvasat ennek az, hogy a hitelek nélkül is kilátástalan helyzetben lévők érdekeit képviseli. A rossz indulatot azt mondja elő.
Hát nézze, először is, köszönöm, ez a szereposztás nem túl hízelgő, de azért igyekszem neki megfelelni. Nem vagyok rossz indulatú ember, vagy nem szeretem mások föltételezett rossz indulatát megfejteni. Inkább azt mondanám, hogy bankár ember. Tehát így gondolkodnak a bankárok. Ezért nem szabad őket odaengedni semmilyen politikai pozícióhoz, ahol emberek sorsáról van szó. Tehát bankár nem érti azt a mondatot, hogy senkit sem hagyunk az útszélén. Ő arról beszél, hogy persze tanulja meg, árvarezzék el a házat, azt menjen a híd alá lakni. Így gondolkodnak a milliárdosok, vagy leginkább a milliárdos pénzemberek. Ezt én visszautasítom természetesen. Bár szabad így gondolkodni, ha az ember bankot vezet, de nem szabad így gondolkodni, hogyha a közéletben vállal szerepet. Az én fölfogásom a következő. Szerintem igaza van a jegybank elnöknek abban, hogy a leckét meg kell tanulni. Na de mindenkinek. Miért van az, hogy mindig csak a hitelt fölvevők tanulják a leckét, a bankok meg sose? Tehát a kormánynak a politikája az arra épül, hogy úgy oldja meg azt a helyzetet, hogy világossá tegye, nem engedjük meg, hogy az elhibázott devizahitelezés politikájának az árát kizárólag a hitelt fölvevő családok fizessék meg. Ebből a veszteségből a bankoknak is vállalni kell. Ehhez keresjük a módszereket. Az a kérdés, hogy hogyan és milyen arányban osszuk meg a veszteséget a bankok, meg az emberek között. Az nem megy, amit a jegybank elnök mond, hogy minden veszteség az embereknél van, és minden haszon a bankoknál. Ez a világ véget ért. Az ősz is arról szól, hogy keressük azokat a megoldásokat, ezt nevezzük otthonvédelmi programnak, amelyekkel az embereket segíteni tudunk, és megakadályozzuk, hogy a bankok ennek az egész rossz devizahiteles pénzügyi konstrukciónak minden kedvezőtlen következményét az emberekre hárítsák. Igen, nekik is, mert a bankoknak is viselni kell ebből a veszteségből. Ez a veszteség megosztás lesz az egyik legfontosabb kérdés ősszel. E felé tett lépés az árfolyam gát intézménye is, amely megpróbáljuk megakadályozni, hogy az emberekre zuhanjon. Ennek még egyszer mondom, elhibázott rossz kormányzati, gazdaságpolitikai és jegybanki politikának eredményeképpen előállt devizahiteles helyzet, ennek az helyzetnek az összes következménye az emberekre zuhanjon, ez megengedhetetlen, úgyhogy több szerénységet kérek a bankelvtársaktól.
Csak egy szóval válaszoljon, tehát a 2012-es költségvetésben ez a tétel, ami az eszközkezelőnek kell, az az összeg, ez rendben lesz, nem fog változni.
Ez is, és még további az otthonvédelmi programunk részét alkotó lépésekre kell számítani. Az is.
Még egy fontos témánk van, hétfőn beszélt arról is a diplomaták előtt, hogy a szövetségkötések versenye zajlik majd az a világban a következő 15-20 évben. A külügyminiszter tegnap itt a műsorban ezt úgy értelmezte, hogy a kínai kapcsolatokon keresztül értelmezhető ez a kérdés. Valóban erre gondolt? Tehát a Kínával kötött szövetség, vagy a keleti országokkal kötött szövetség?
És... gondoltam Kínára, ide sorolom Indiát is, amiről méltatlanul kevés szó esik. Az indiai gazdaság fejlődése az rendkívül izgalmas, és... az egyik nagy lehetőség az egész világgazdaságnak. Az ebben rejlő lehetőségeket nem könnyű kihasználni. Sajátosan szerveződő gazdaságról van szó, de Magyarországnak kell, a magyar diplomáciának lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a hatalmas indiai gazdasági növekedés világgazdasági hasznából néhány morzsa azért Magyarországnak is jusson. Gondoltam Kína és India mellett Oroszországra is. Oroszországgal vannak mindenfajta konkrét gazdasági vitáink, de van egy egymásra utaltságunk az energia ügyében, tehát tehát egy energiaszövetséget, energia megállapodást, hosszú távú rendezést szeretnék elérni Oroszországgal. És keressük a választ arra a kérdésre, hogy miközben az arab világban óriási pénzek halmozódnak föl, az arab tőke jelenléte Magyarországon rendkívül csekély, és szeretnénk, hogyha ez is erősödne. Hasonlóképpen újra kell gondolnunk az Izraellel folytatott gazdasági kapcsolatainkat, ott is fantasztikus gazdasági eredményeket értek el, és a ingatlan spekulációkon kívül eddig néhány egy-két gyógyszergyárat és high-tech beruházás leszámítva nincs kellő súllyal a termelő izraeli tőke Magyarországon. Tehát kevesebb spekuláns tőkét és több ténylegesen termelő tőkét várunk onnan is. Ehhez tárgyalásokat, gazdaságdiplomáciai erőfeszítéseket kell tenni, és remélem, hogy a külügyminiszter meg is tudja oldani ezt a feladatot.
Van a kormányon belül vita erről egyébként, hogy inkább nyugatra vagy keletre kellene tekinteni? Arra gondolok, amit a Heti Válasz publicistája próbált szálazni, hogy vajon Navracsics Tibor, a miniszterelnök helyettes Veszprémben elmondott beszéde, az vitázik-e ezzel az állásponttal, amit az imént ismertetünk?
A kormányban csupa épeszű ember ül. Márpedig épeszű ember ma nem állítja szembe a keletet a nyugattal, hiszen ahogy szokás mondani, a globális világgazdasági fejlődésnek az egyik legizgalmasabb jelensége az az, hogy új módon kapcsolódik össze nyugat és kelet gazdasága. Hát az Egyesült Államok államadósságát az tekintélyes részben a kínaiak finanszírozzák. Jelentek meg a napokban olyan írások, illetve könyvek, amelyek Kína és az Egyesült Államok pénzügyi összenövéséről beszélnek. Tehát ez egy provinciális megközelítés, azt is mondhatnám, hogy a kommunizmusból maradt itt, amely megpróbálja a nyugatot a kelettel szembeállítani, ahelyett, hogy azt látná, hogy a nyugat és a kelet újfajta módon kapcsolódik össze, és ezen az újfajta összekapcsolódáson belül kell megtalálni azt, hogy nekünk magyaroknak mi az érdekünk. Én bízok abban, hogy az ország vezetői meg is találják a választ erre a kérdésre.
A 180 perc vendége Orbán Viktor miniszterelnök volt.